music for the shameful scene. At night they say it had even shot the queen.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színkép,
színkép,
színpadkép,
színpad, színpad,
színpadkép,
színkép,
arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából, helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Lezárult a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiválja. Június 20-a és 28-a között újra színjátszók vették birtokukba Kisvárdát. Határon túli és anyaországi magyar társulatok, valamint színházi alkotóknak készülő fiatalok részvételével zajlott a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiválja. A fesztivál versenyprogramjában 18 előadás, 3 végzős vagy friss diplomás színi növendék bemutatása, 3 versenyen kívül előadás, köztük Mester Éva Vízibot boszorkány című monodrámája, valamint a Várszínházi Esték 8 produkciója kapott helyet. A programot fölksopok tették változatossá, és az immár nélkülözhetetlen kisvárdai lapok hajnalban született kritikái kísérték, jelezve, hogy Kisvárda nem csak seregszemle, hanem reflektív szakmai műhely is. Kisvárda ismét bizonyította, Kárpát-medence magyar színházi élete eleven és sokszínű. Színpadra léptek vajdasági, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki társulatok, Sepsiszentgyörgytől Kassán át Beregszászig, és új magyar drámák, kortárs zenei megközelítések, valamint klasszikus szövegek friss értelmezései színpadra kerültek. A program sorozat a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház, a Maratipe Színház és a Magyarországi Zsidó Hitőrségek Szövetsége közös előadásával, a Bábjátékos című produkcióval zárult. A díjazott produkciókat, a kiemelkedő alkotó teljesítményeket a fesztivál zsűrije értékelte. A szakmai zsűri tagjai Almási Zsolt egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Shakespeare Bizottság elnöke, Balázs Zoltán elnök, színészrendező, a Maradipe Színház alapító igazgatója, Kis Anna, a Színház és Filmvészeti Egyetem hallgatója, és Lökös Ildikó, a játékszín vezető dramaturgja, és Szabó Ágnes, a Gózon Gyula Színház igazgatója. A legjobb előadás díját a Kolozsvári Állami Magyar Színház Én vagyok a Szél című produkciója kapta, amely Tompa Gábor rendezésében egy sajátos látomásban kiteljesedő harmonikus világot tár a nézők elé. A legjobb rendezés díját Bocsárdi László vehette át, aki a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulatával vitte színre az Angyal szánt le Babilonban című előadást. A színészi alakítások közül a férfi kategóriában Farkas Lóránt, Kolozsvári Állami Magyar Színház részesült elismerésben az Én vagyok a Szél című előadásban. A legjobb női alakítás díját Pámia Csilla kapta, aki két előadásban is kiemelkedőt nyújtott. A Szabadkai Népszínház Létre című előadásában Vakosné, valamint a Kosztolányi Dezső Színház Angyalok a Lombok között című produkciójában. A fiatal tehetségeket elismerő Teplánszki Katalin díjat idén ketten is elnyerték, Rózsa László, aki a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának és a Budapesti Karinti Színháznak az Anya című produkciójában nyújtott, valamint Szilágyi Mária, aki a Gyergyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház Lilium című előadásában Juliként mutat be. A látványvilágot is díjazták, a legjobb díszletdíját Márton Erika érdemelte ki a Lilium többdimenziós asszociatív díszletéért, a legjobb jelmezdíját pedig Andrada Kirják vehette át. Az Anya című előadás rafináltan kidolgozott hatásos jelmezeiért. A minisztérium, valamint a Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ közös díját 3 produkció is elnyerte, a Nemzeti Színház és a Beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös előadás az Öngyilkos, díjat kapott a Kosztolányi Dezső Színház együttese, és ugyanezt a díjat érdemelte ki ifjú Kucsera Géza és Pálfi Ervin, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művész. A Kisvárdai város polgármesterének díját Mezei Kinga művészeti vezető és rendező kapta, a zsűri külön díját Tóth Jesz Tatár Zsuzsa és Borsos Tamás színművészek kapták, a Csíkszeredai Csíki Játékszín Szar ügy című előadásából nyújtott önazonos és szuggeszív összjátékukért. A Színházfüggők Debreceni Társasága külön díjat adományozott az Alföld színpadnak a Federico García Lorca Bernarda Alma háza című előadásáért, az előadást Sóvágó Csaba rendezte. Tehát lezajlott a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiválja. Találkozás a kertben egymással, művészekkel és önmagukkal, ezt kínálja az Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál. Találkozás, közösségi élmény, harmónia, béke, zene, irodalom, képzőművészet és spiritualitás. Mindez egy helyen a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválján, az Arcus Temporumon. A bencés szerzetes közösség augusztus 22-e és 24-e között arra hívja vendégeket, hogy a hegy tetején a falakkal körülvett város és a kertben találkozzanak egymással, művészekkel, önmagukkal, Istennel és a kultúrával. A fesztivál 3 napján összesen csak nem 30 zenei, irodalmi, képzőművészeti és spirituális programmal várják az érdeklődőket.
A Pannonhalmi Szerzetes Közösség 2025-re a Fölbecse kulturális, spirituális és turisztikai évadának témájául a kert. A 21. Arcus Temporum Művészeti Fesztivál is e hívó szóval reflektált augusztus 22 és 24 között. A kert, mint idei mottónk, mennyire köszön vissza a Fölbecseg kiemelt fesztiváljának programjában.
Dejcsics Konrád, atya, bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója.
A kert témát valójában már régóta terveztük, és ez a kert nem pusztán így a természeti környezetről szól, hanem sok mindenről. Egyrészt szól arról, hogy hogyan próbáljuk a művelt, falakkal körülvett világot őrizgetni, alakítani, gondozni, kultúrát teremteni. Ez az első. A másik, hogy valóban ez a művelt világunk azért veszélyeztetett, és akár hogyha környezetvédelemre gondolunk, a klímaválságra gondolunk, akkor ilyen szempontból is gondolnunk erre. A harmadik pedig, hogy 2000-ben vagy 2001-ben nagy bizalommal néztünk az elé, hogy a 21. század milyen lesz, és most eltelt 25 év belőle, és hogy akkor ez a kert vágyaink azok, vagy az édenkert azon hogyan alakultak. Szóval ilyen mélységekre is szeretnék gondolni. Ugyanakkor ennyi komolyság után szerintem az is nagyon fontos, hogy a kertben, a főapátságnak az arborétumában, a csendnek a helyén, a erengőben jól érezzük magunkat. Tehát legyenek olyan védett helyek, ahol ki tudunk engedni egy kicsit. És szerintem a fesztivál az erre hív. Tehát egyrészt a kultúrának ez a művelt kertje, amelyben mi otthon vagyunk, és amely egy kicsit erre a kiengedésre, a fellélegzésre hív. Otthon lenni a kultúrának ebben a művelői között, meg barátkozni, meg beszélgetni velük. Az édenkertnek az a jellemzője, hogy Ádám és Éva meg az Úristen enyhe szellőben este sétálgat, beszélget. Tehát, hogy valahogy erre hív a Manastornak a fesztivál, hogy hát az enyhe szellő, azt nem tudjuk garantálni, de az alkonyatot biztos, hogy művészek, befogadók, szerzetesek, vendégek, így az enyhe szellőben beszélgessünk egymással, és így sétáljunk. És ezeket a sétákat, beszélgetéseket a művészi alkotások, produkciók határolják el egymástól. A spirituális programjaink az arborétumban, a kertben, a csendes elvonulás, a labirintus járás, a monostor kerengő kertjének az ilyen spirituális feldolgozása az mind erre hív. És én azt gondolom, hogy Irwin Mannnak és Mendelssohnnak a művészete is valahogyan megidézi a kert világát, de éppen úgy, ahogy Rakovszky Zsuzsának a irodalmi munkássága is szerintem leválaszthatatlan a kert fogalmáról.
Erdődi Orsolya, a Fesztivál Zenekar ügyvezető igazgatója, a főapátság zenei főtanácsadója. Hogy esett most pont a Várjon Simon házaspárra a választás?
Aki engem ismer, és ismeri a korábbi tevékenységeimet, mondhatta volna, hogy ez egy természetes folyamat volt, vagy előre látható, hiszen Várjon Dénemessel és Simon Izabellával 2007-8 óta szervezek különböző programokat. 2009-ben elindítottunk egy kamarazenei fesztivált, ami a mai kamara.hu-nak az elődje volt. És akkor 2009-ben már ezen a kamarazenei fesztiválon jelen volt Jörg Widmann. Úgyhogy én hihetetlenül boldog vagyok, hogy létrejöhet Pannonhalmán idén újra ez a találkozás, ez a művészeti vezető páros, Várjon Dénes és Simon Izabella, Jörg Widmann zenéjére fókuszálva, az ő műveit bemutatva, az ő jelenlétében. Ez egy kicsit olyan, mintha visszarepülnék 2009-be, de biztos így az akkori hibákból tanultunk, és most még tökéletesebb lesz a fesztivál.
De ő a kortárs zeneszerző, de hát mindig van egy klasszikus zeneszerző is.
Igen, és az előző kérdésedre komoly választ is adok, mert ez most egy ilyen nagyon szubjektíven megválaszoltam, de azért is adja magát, hogy Simon Izabella és Várjon Dénes legyenek az Arcus Temporum művészeti fesztivál zenei művészeti vezetői, mert nagyon jártasak a kamarazenében, napi szinten művelik több fesztiválon, több ország színpadán, az ő életükben a kamarazene nagyon fontos szerepet játszik. És azért ismerve a pannonhalmi tereket, a pannonhalmi lehetőségeket, ez a fesztivál leginkább akkor él, és akkor kerek az én szememben, hogyha előnyben részesítjük a kamarazenei műveket, vagy a kisebb zenekari apparátusra írott darabokat. Így egészíti ki Felix Mendelssohn, nagyon jól Jörg Widmann műveit majd az idei nyáron.
Köszönöm. Világszerte az egyik legtöbbet játszott zeneszerző, Európa legjobb zenészeiből álló kamarazenekar, az egyik legkeresettebb csellóművész és a legkiválóbb fiatal művészek igazán kivételes zenei programmal várják a közönséget a 21. Arcus Temporumon. A fesztivál idén egy kortárs és egy klasszikus zeneszerzőt állít egymás mellé. Művészeti vezetők Simon Izabella és férje Várjon Dénes. Simon Izabellával beszélgetek.
Ez a program, ugye az Arcus Temporum fesztiválnak az a sajátossága, hogy mindig két szerzős, egy kortárs szerző és egy régebbi idők szerzőjét szoktuk a középpontba állítani. Nálunk a kortárs szerző abszolút adva volt, Jörg Widmann személye által, akihez tényleg évtizedes barátság és szakmai kapcsolat fűz bennünket, és hát a világ egyik leghíresebb, legfoglalkoztatottabb zeneszerzőjéről van szó, fantasztikus klarinétművész, vezényel, zongorázik gyönyörűen, úgyhogy nagyon sokféle szerepben lesz jelen a fesztiválon. Felix Mendelssohn pedig hát mindhármunk nagy kedvence, ugye Várjon Dénes férjem lesz a másik művészeti vezető, és Jörg Widmann kedvence is, rengeteget vezényli egyébként Mendelssohn, aki szerintem korunkban egy kicsit félre van téve, nem is értem, hogy miért, egy egészen zseniális zeneszerző, és az a világ, amit ő megteremtett, a Scherzo virága, a Szent Ivánéi álomvilága, a tündérvilág, ez a sziporkázás, ami annyira az ő zenéjére jellemző, egyáltalán a lelki tisztaság, a dalszöveg nélkül, a dalok fontossága, ezek számunkra mind alapkérdések és alapfontosságú dolgok a zenében, úgyhogy nem volt kérdés, hogy őt választjuk másik zeneszerzőnek.
Fantasztikus helyszín és több helyszín. Melyik helyszínen mit?
Két helyszínen történnek majd a koncertek, az egyik helyszín a Bazilika lesz, a másik pedig a Boldogasszony kápolnája. Mindkettőnek megvan a maga egészen csodálatos szakrális tere, ugye a Boldogasszony kápolna egy kisebb helyszín. Kamarazene fesztiválról van szó, de a mi fesztiválunkon idén zenekar is fellép, méghozzá nem is akármilyen zenekar, Chamber Orchestra of Europe, szintén a világ egyik legkeresettebb és legfantasztikusabb zenekara. Így ebből adódóan ők természetesen, tehát a zenekari darabok a Bazilikában fognak megszólalni, de minden más darab is, tehát szó szonáták, triók, dalok, szólóművek. A Boldogasszony kápolnában pedig lesz egy éjszakai koncert, ami most újdonság a fesztivál életében. Ezt mi találtuk ki pontosan a Szent Iványi álom miatt. Úgyhogy annak lesz szerintem egy egészen különleges hangulata. Nagyon várjuk.
Köszönöm szépen. Az Arcus Temporum háziasszonya idén Kovács Adél színművész, a Brodnóti Színház igazgatója. Mit jelent Pannonhalmán, mit jelent az Arcus Temporum Fesztivál az ön számára?
Nekem Pannonhalmához gyerekkori élmények fűződnek, és azt gondolom, hogy egyrészt nagy híve vagyok a zenei fesztiváloknak. Ez csodálatos lesz nekem is, így augusztus végén egy kicsit ilyen elvonulás, ami testet, lelket építő, és mindenképpen azt gondolom, hogy maga a hely szelleme, meg a spiritualitása, és az is biztos, hogy egy nagy hozzáadott érték lesz. Hát a hallgatók nyilván a műsorral meg tudnak ismerkedni, úgyhogy erről most nem az én tisztem beszélni, de nagyon-nagyon kíváncsian várom, és én azt hiszem, hogy pár nap alatt ilyen mennyiségben kapni zenei élményt, az valahogy mindig meghatványozza saját magát, és ez biztos, hogy nagyon izgalmas lesz. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy egy nagy hagyományú fesztiválban most rám gondoltak, mint háziasszony, és azt hiszem, hogy maga a téma, a kert és a spiritualitás, arra is nagyon-nagyon jól tudok kapcsolódni, hiszen a kertesházba születtem, hál' Istennek mindig volt ilyen értelembe véve föld a talpam alatt, és ez nagyon fontos szerintem, hogy földeljük magunkat, és nekünk művészeknek is nagyon fontos, akik hajlamosak vagyunk elszállni, hogy érezzük azokat az energiákat, amik tényleg ilyen sejtszinten hatnak, és a kert az lehet egy nagyon komoly fizikai tevékenység helyszíne is, lehet a feltöltődésé, a kikapcsolódásai, vagy mindez így együtt, és az ember még zenét is hallgathat közben. Nagyon, nagyon izgalmas dolog.
És a helyszín szelleme az pedig különösen hozzátesz.
Igen, emlékszem, amikor először jártam Pannonhalmán, mert többször jártam, ugyan én soproni származású vagyok, úgyhogy ez külön öröm, hogy pont Rakowski Zsuzsával együtt leszünk, aki szintén soproni, együtt leszünk majd a fesztiválon, hogy pontosan emlékszem arra a nagy élményre, nekem igazából a Pannonhalmi apácsek volt az első ilyen monumentális templomi élményem, és hát valóban az a szakralitás, ami ezekből a terekből árad, az azért visszahat. De mondjuk ugyanígy belém vésődött a könyvtárnak a csodálatos mi voltja, úgyhogy örülök, hogy így visszatérhetek. Hát voltam már többször az életemben.
Az Arcus Temporum összművészeti fesztivál, ahol helyet kap az irodalomnak, és idén Rakowski Zsuzsa vendég. A programról Bazsányi Sándor irodalomtörténész egyetemi tanárral beszélgetek. Pannonhalma és az irodalom. Ugye ez egy összművészeti fesztivál, egy szakrális hely. Hogy lehet kapcsolni az irodalmat, és milyen jellegű programokkal lehet kapcsolni?
Hát én azt gondolom, hogy az irodalomnak a nyelvhasználata az mindenki számára nagyon tanúságos lehet, hiszen ugye most is a kert, korábban az zarándoklat, meg ilyen nagy témák, nagy gondolatok szoktak szerepelni természetesen hívószóként ezeken a fesztiválokon, és én azt gondolom, hogy ezeknek a szavaknak a használata során történik a legtöbb visszaélés, kiüresítés, elcséplés és más egyéb, amiben akár a hétköznapi beszéd, vagy akár a közéleti beszéd terén nagyon sok ilyen típusú hibát szoktunk elkövetni. Egy ilyen hibázás kultúrában devalválódnak a szavak, a kifejezések, és éppen ezért egy ilyen kulturális klímában szerintem óriási és felelőssége van az irodalomnak, az irodalom nyelvhasználati kultúrájának. Az irodalom megtalálja azt a saját nyelvet, minden egyes író megtalálja saját maga nyelvét, pontos nyelvet, a hiteles nyelvet, amivel ezeket a könnyen kiüresíthető, könnyen felhasználható szavakat, kifejezéseket végre egy olyan hangzástérbe állítják, ahol újra van érvényes jelentése ezeknek a szavaknak. Tehát én azt gondolom, gondolkodni, nyelvet használni a legjobban íróktól, költőktől, prózaíróktól, epikusoktól tanulhatunk.
Hogy esett most Rakowski Zsuzsára a választás?
Hát én azt gondolom, hogy amikor őt felkértük, eldöntöttük, hogy őt fogjuk felkérni, akkor valahogyan evidencia volt, hogy ő az, aki legyen itt. Tehát egy jelentős életművel rendelkezik, költőként kezdte a 70-es években, 81-ben jelent meg az első verseskötete, és aztán emellé jelentek meg regényei, elbeszélés kötetei, egy nagyon érzékeny fordító, például számomra az egyik legfontosabb nem magyar író, epikus, Alice Munroe tőle is fordított. Ugye ő az, aki a nőkkel kapcsolatos, akár pozitív vagy negatív közhelyektől, kliséktől függetlenül, vagyis nem egyfajta feminista vagy ellenfeminista indulattal és meggyőződéssel, de úgy meg tudja nyitni a női létezésnek a leghétköznapi értelemben vett dimenzióit is, ami én úgy gondolom, hogy még az is lehet, hogy Zsuzsa, Rakovszky Zsuzsa tanult is Alice Munroe-tól, de a korai verseit és a szövegeit ismerve azt gondolom, hogy nála ugyanez a fajta érzékenység, analitikus figyelem és elemző készség működik, akár versben, akár prózában fogalmazva.
Az előadó művészeket hogy választják? Két nagyszerű színész, színházi színészt választottak erre a programra.
Hát ugye az a fontos, hogy minél több hangon, minden több hangfekvésben tudjuk megszólaltatni azt a, most csak költő műveiből válogattam a felolvasó színházi előadáshoz szövegeket, de ugye Rakovszky Zsuzsa eleve nagyon sok hangon beszél, nagyon sokféle szerepbe tud belehelyezkedni, nagyon sokféle monológot, szólamot tud megszólaltatni, akár nő, akár férfi pozícióból. Ugye az irodalomnak ez az egyik bája, hogy ott aztán szabadon lehet a hangnemváltásokkal együtt nemváltásokra is vállalkozni. Na most evidencia volt, hogy itt egy női és egy férfi hang fog váltakozva ebből a költői világból megszólalni. Olyan hangokat, amelyek olvasva is nagyon erősen szólnak, és ezt az erőt fogjuk most, vagy fogják az előadók.
Erőteljes hangon megszólaltatni.
Igen, a fájdalmat, a szomorúságot, a búvalbéleltséget, a kegyetlenséget, a kegyetlenséggel való szembenézésnek a különböző elodázási technikáit, ezeket mind-mind, ezeket az emberi lélek működéséből következő nyelvi manővereket, ezeket nagyon pontosan és nagyon érzékletesen fogalmazza meg Rakovszky Zsuzsa a verseiben.
Köszönöm. Rakovszky Zsuzsa verseinek egyik előadója Takács Katalin, Jászai Mari díjas érdemes művész. Fesztiválról, és Rakovszky Zsuzsa, és ez egy másjellegű feladat.
Azért, mert régen mondtam verset, de nekem mindig is közel volt, szóval én szeretek verset mondani, és mindig mondtam, volt nekem Tóth Krisztina estem is, de tényleg fiatal színészkoromtól kísérnek a versek, úgyhogy amikor meghallottam, hogy rám esett a választás, akkor én nagyon-nagyon boldog lettem, mert én nekem a Rakovszky Zsuzsa művészete, írásai, versei, regényei a szívemhez közel állnak, úgyhogy, és most nem is az első találkozásunk ez, de ez lesz a nagy, mert a Margó Fesztiválon is, és a Millenárison is a könyvhéten a Szegő János engem hívott Rakovszky Zsuzsa művei a felolvasásához, igen, mert az egyik vers volt, a másik nem.
És a helyszín, mert a Pannonhalma, ez egy különleges helyszín.
Tulajdonképpen mindig vágytam ide, hogy aztán különböző dolgok miatt nem sikerült az, hogy én itt részt vegyek ezen a három napon, és akkor tavaly sikerült, és ezt a szakralitásról volt itt szó. Ez egy olyan erősen szakrális tér, és azt éreztem, hogy tényleg egy kicsit a lelkem megemelkedett itt. Úgyhogy most nagyon boldogan megyek vissza.
Köszönöm szépen. Jegyek rendelhetők. Tehát augusztus 22-e és 24-e között Arcus Temporum összművészeti fesztivál Pannonhalmán. A művészet hatalomtól, politikától függetlenül szabad. Az Artpool Művészeti Kutatóközpont 1979-től működik. Egyedül az ember képes művészi alkotásra, és nem lenne jó, ha ezt át akarná venni valami mást. Az alkotó ember pedig öntörténiesít. Guelmino Achille Cavellini gondolata ez, és már is ott vagyunk az Artpoolnál. A művész partizán, nem tömegharcos, ezt Lukács György fogalmazta. Ennek összes kellemetlenségeivel, hogy ne menjünk időben nagyon messzire. A 20. századi avantgárd is csak erről szól. A művész pedig mindenkorban öntörténiesít. Így tett Galántai György is, született 1941-ben, aki 1967-ben végzett a képzőművészeti főiskola festőszakán, de először vasszobrokat készített, majd egyre jobban elutasította a hagyományos műtárgykészítést, és a konceptuális tárgyak, a mozgó és hangzó szobrok, performance, multimédia, installáció, fluxus, mail art felé fordult. 1968-ban a katolikus egyháztól 15 évre kibérelte a teljesen elhanyagolt balatonboglári kék kápolnát, és helyrehozatta, műtermet alakított ki benne, és 1970-től 73-ig nyaranta koncertekkel, előadásokkal, filmvetítésekkel, performanszokat underground kiállítási helyszínként működtette. Elég oktondi formában vetettek véget ennek. Sok-sok marhaság elhangzik a rendszerváltozás előtti időkről. A retorziók ellenére a szabadság foka nagyobb volt, mint ma, és máshogy is működött. A hatalom támogatott, tűrt és tiltott. 3 év után a kápolna tárlatnak is vége lett, de Galántai György alkotókedvét a megaláztatások ellenére ez nem szegte. Az Artpool a kápolna tárlat hagyományára, az aktív archívum koncepciójára épült. Az aktív archívum olyan élő intézmény, amely organikus és nyitott vagy aktivista művészeti tevékenységként is értelmezhető. Megszületett 1979-ben és 80-ban nagy tömegeket vonzott Galántai jó kapcsolatot tartó Cavellini kiállítása az Artpool szervezésében a Hősök terén. Itt volt látható az Omás Art Vera Mugina, amelyet Klanicai Júli és Galántai György a tér Gabriel angyalának végdő szárnyai alatt mutatott be. Az Artpool hagyományos mutágyízlést elutasító fluxus, konceptuális tárgyak, a folyamatosan működő alkotó szellemi terek létrehozásában látta művészeti feladatát. Galántai György társában Klanicai Júlia, a feleség, aki a kezdetektől fogva nem csak támogatta, hanem kutatta azóta is a 70-es, 80-as évek alternatív művészeti eseményeit és formáit. Az Artpool tevékenységét a hivatalosság nem támogatta, viszont egyre többen értékelték. Az intézmény először underground, majd 25 évnyi non-profit működését követően kiderült, hogy így nem tud hosszú távon megmaradni. Magyarországon ugyanis nem alakult ki egy olyan rendszer, ami lehetővé tenni a non-profit kulturális intézmények tartós fennmaradását és finanszírozását. Nyilvánvalóvá vált számukra, hogy állami intézményt kell találni. A Szép Művészeti Múzeum vezetése dr. Bán Lászlóval az élen hajlandóságot mutatott arra, hogy az Artpoolt befogadja. Klanicai Júliával beszélgetek.
Körülbelül 2005 táján derült ki, hogy az gyakorlatilag nem fog működni, hogy ez egy non-profit szervezetként hosszú távon megmaradjon. Mert a mindenkori pályázatok, tehát nem alakult ki egy olyan rendszer, ami lehetővé tette volna non-profit kulturális intézmények tartós fennmaradását és finanszírozását.
Ez azóta is így van.
A feltétel az az lett volna, hogy több éves pályázatokat, tehát 3 vagy 5 éves pályázatokat lehessen benyújtani, és azt kellő időben meghosszabbítani, tehát ha valami tényleg életképes és jó, hogy az fennmaradjon. Ez 2005-re körülbelül egyértelműen kiderült, ez nem fog kialakulni. Mi viszont addigra már ugye egy hatalmas gyűjteménnyel rendelkeztünk a 60-as évek végétől kezdve egészen mindig napjainkig, amit alapvető kötelességünk volt valamilyen módon.
És felelősség, mert ugye hát ez a korról szólt.
Így van.
Kor hiteles lenyomata.
Teljesen így van. Tehát ez nekünk egy súlyos nyomasztó feladat volt, hogy megtaláljuk azt a megoldást, amivel garantálható, hogy ez fennmarad. Fennmarad és kutatható és hozzáférhető lesz. A másik nagy vágyunk az lett volna, hogy úgy maradjon fenn, ahogy mi azt elképzeltük egy művészeti projektként, egy aktív archívumként, amelyik azzal, hogy egyrészt működik, és a múltat dokumentálja és hozzáférhetővé és megismerhetővé teszi, egyúttal folyamatosan a jelenben is jelen van, sőt, kérdéseket tesz fel, arra válaszokat kap, és azoknak a dokumentumait is folyamatosan beépíti az archívumba. Na most ez a része talán nem annyira valósulhat meg, mert ez lehet, hogy az alapító művészektől függő, vagy azok energiájától függő dolog, de mindenképpen az, hogy ez fennmarad, és hozzáférhető marad, ezt sikerült elérnünk. Tehát ez 2005-től kezdve folyamatosan kerestük azt a lehetőséget. Nyilvánvaló volt, hogy egy állami intézményt kell találnunk,
a Sabba betagozódni,
mert a magyar hagyományok és az előre látható megoldás az egyedül az volt, hogy az állami intézmények maradnak fenn biztonsággal és tartósan. És akkor indult el ez a keresés, és hát tulajdonképpen egy elég hosszú és több lépcsős folyamat eredményeként 2008-ban már úgy nagyjából látszott, hogy ez az intézmény a Szép Művészeti Múzeum lehet, akinek a vezetője hajlandóságot mutatott arra, hogy az Artpult az befogadja, és hát ennek az első ilyen momentuma, vagy a jele volt az, hogy megrendeztük a 2007-ben egy korábban a Szép Művészeti Múzeumban tartott művészbélyek kiállítást, tehát 1987-ben a világ első múzeumi művészbélyek kiállítása az a Szép Művészeti Múzeumban volt, ez egyébként a Geskó Juditnak az érdeme, és 20 évvel rá, kvázi az együttműködésünk kezdeteként, már a Bán László által irányított Szép Művészeti Múzeum, az újból egy újabb verzióját ennek a kiállításnak a 20 éves évforduló kapcsán megrendezte, és igazából ettől kezdve dolgoztuk ki,